Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A János Evangélium a 17. részének a 3. verséből. János Evangélium a 17. részének a 3. verse így szól hozzánk. Az pedig az örök élet, hogy ismerlek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, Jézus Krisztus. Amen. Foglaljunk el a helyet. Kedves testvérek, a legtöbben, ha azt mondják valakiről, hogy lelki életet él, akkor arra gondolnak, hogy a problémáival foglalkozik. Lelkizik, mondják a fiatal. Vagy arra gondolnak, hogy valaki lelki betegségek megelőzésével és gyógyításával foglalkozik. Mert ezekben az esetekben a lélek szót az emberi személyiségre használjuk. Az értelemre, az érzelemre, a gondolatra, és azt mondjuk, hogy itt van az embernek lelke is. A gyülekezetben viszont azt értjük a lelki élet alatt, hogy valaki az Istenhez fűződő dolgokkal foglalkozik. Eközben pedig hitben és az Isten ismeretében erősödik. Más a világ szóhasználata és más a gyülekezet szóhasználata. Ma csak ebben az egy értelemben használjuk ezt a kifejezést. Valaki lelki életet él, tehát az Isten dolgaival, a hit dolgaival foglalkozik. Miért kell a lelki dolgokban is növekednünk? Nagyon határozottan azt mondja itt igénk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerne téged, az egyedül igaz Istenet, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát nem arról van szó, hogy valami lényegtelen dolog, ami lelki életünk. Ez össze van kötve az örök élettel. Az az örök élet, hogy megismernem téged, az egyedül igaz Isten. Másrészt pedig a lelki életünk fejlődése több ponton is elakadhat. És ha elakad, akkor ennek az lesz a következménye, hogy az ember a hitében visszaesik, és távol kerül Jézus Krisztustól. Nyilván több ilyen elakadás is létezik, én hármat szeretnék most kiemelni. Az egyik a farizeusi vallásosság. Ennek a jellemzője, hogy az ember jobbnak gondolja magát, mint a többiek, mások hibáján pedig nagyítóval mutatja. Azt véli, hogy az igazság ismerete felhatalmazza őt arra, hogy a többieket megítélje. Ezen a 10 éves kor végén és a 20 éves kor elején szinte mindenkinek törvényszerűen át kell esnie. Akkor jutunk ki ebből a nehézségből, a lelki életünknek ebből az állomásából, amikor a Szentlélek bennünket ismeri. Világossá teszi a saját bűneinket. És saját magunkkal szemben is olyan szigorúak leszünk, mint voltunk korábban másokkal szemben. Ilyenkor döbben rá az ember arra, hogy mennyire szüksége van Jézus Krisztus kegyelmére. Ha valaki a farizeusi kegyességből nem tud kilépni, akkor önigazságba sorol a lelki élete. Ez egy nagyon nagy veszély. Az a legnagyobb fájdalmunk, hogy látjuk a hívő gyerekeinket konfirmálni a gyülekezetben, és egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy belekerülnek ebbe a farizeusi vallásosságba, magukat igazabbnak tartják, mint a többiek, megítélik a gyülekezetet, megítélik az időseket, megítélik a lelki pásztorukat, meg mindenkit megítélnek, és eközben teljesen eltávolodnak az élő Istentől. Mindenkiről el tudják mondani, hogy hogyan kellene, hogy csinálják a dolgokat, még az is lehet, hogy igazuk van, senki nem mondja kétségbe. Csak ennek az eredménye az, hogy ők maguk teljesen távol maradnak Jézus Krisztustól. Hadd mondjam, hogy az is Krisztusnak a különös kegyelme, hogy valaki már eljutott a farizeusi vallásossága. Mert erre is csak a hívő ember juthat el. Nagyon sokan még erre se jutnak el. Tehát már az is a Krisztus kegyelme, hogy valaki erre a szintre eljusson. És az is jó, hogy eközben az illető nagyon vigyázz arra, hogy nagy bűnöket ne kövessen el. És tudatosan figyel arra, hogy ne tegyen tönkre másoknak az életét. Ez nagyon tiszteletre méltó. Mondom, eredménye is van annak, hogy valaki a farizeusi vallásosságban megmarad. De különösen is nagy szükségük van, hogy növekedjenek az alázatban. Hogy nehogy a gőg és a hiúság bűnébe essenek. Mert ennek egyértelmű következménye, hogy eltávolodnak az élő Istentől. Gondoljunk csak Jézus Krisztusnak arra a példázatára, amikor arról beszélt, hogy egy farizeus meg egy vámszedő imádkozott a templomban, a farizeus önelégülten a mellét verve elsorolta, hogy ő mi mindenből ad tizedet, meg mennyire hívő vallásos életet él, a vámszedő pedig a mellét verve, tehát a bűnbánat jeleként bocsánatot kért az élő Istentől. Jézus Krisztus megkérdezte a hallgatóitól, hogy szerintük a kettő közül melyik ment el a templomból megigazulva? Tudjuk a választ. A bűneit őszintén való ember nevezte megigazulnak Jézus Krisztus. Tehát nem arról van szó, hogy az ilyen farizeusi vallásosságban élő csak bűnt követnének el, nagyon sok jót is tesznek. Nagyon sok áldozatot hoznak Isten ügyéért. Nagyon sok mindent megtesznek a fele barátért. De a gőg és a hiúság mégis megakadályozza, hogy a lelki életük felhívjon. Előbb-utóbb pedig teljesen eltávolodnak az élő Istentől. Szomorúan látja ezt az ember. A lelki növekedés második elakadása, amikor valaki mártáskodó keresztény lesz. Felolvastam a lekcióban, hogy Jézus Krisztus bement egy családhoz, ahol két testvér élt együtt. Nem említi a Biblia, hogy volt egy harmadik testvérük is, Lázár. Csak Mártáról és Máriáról beszél ebben az esetben. Mária leült Jézus lába elé és hallgatta az igét. Márta pedig a szükséges konyhai feladatokat végezte el. Abban az időben sokkal nehezebb volt ez, mint a mai világban. Több időt, több fáradtságot igényelt. Ezért kérte Márta Jézustól, hogy szóljon Máriának, hogy ne csak ott üljön és hallgassa Jézust, hanem menjen ki a konyhába és segítsen mindennek az elkészítésében. Erre mondta azt Jézus, hogy Mária a jobbik részt választotta, és ezt senki sem veheti el tőle. Ennek a példázatnak az alapját szoktuk mondani, hogy létezik egy mártáskodó kereszténység. Olyan emberek, akik többet tesznek Jézusért, mint amennyi időt Jézussal töltenek. Ha valaki ebben a mártáskodó kereszténységben megmarad, akkor kötelesség teljesítésé válik a hívő életet. Miért olyan nagy baj az, hogyha valakinek kötelesség teljesítésé válik a hívő élete? Ez is egy ilyen akadás, de miért olyan nagy baj? Azért, mert egyikük sem szeretne egy olyan házastársal együtt élni, aki mindig csak kötelességet teljesít. Mert az ilyen ember előbb-utóbb tele lesz keserűséggel, tüskével, haraggal, és sokszor azt is mondja az ember, hogy inkább hagyd, ne csináld, ilyen lélekkel pedig egyáltalán. Ha valakinek kötelesség teljesítésé válik a hitélete, azt szoktuk megfigyelni, hogy a többiek menekülnek tőle. És hiába beszél Jézus Krisztusról, hiába beszél a Szentlélek áldásairól, a többiek hallani se akarnak erről, hanem szinte menekülnek a vallásosak. Taszik valahogy az ilyen kötelességet teljesítő vallásosság. A harmadik elakadás pedig a világtól való elfordulás. Amikor valaki csak azzal törődik, hogy neki milyen a lelki élete, de észre se veszi a mellette bajban élő embert. Farkas Józsefnél olvastam erről egy történetet. Nagyon röviden, hagyom ugyan. Tudni kell, hogy abban az időben, abban a gyülekezetben egy nagy terme volt a gyülekezetnek, és nagyon sokan jártak abban a gyülekezetben. Több százan. De az a terem, az a templom terem volt a lelkészi hivatal is. Így a templom teremben ott volt egy telefon. És amikor bibliaórát tartottak, akkor ennek a nagy templom teremnek egy részét leválasztották pozdítható ajtóval, és ott tartották meg a bibliaórát. És egyszer késő este, ahogy vagyok, tehát későn, ahogy így a bibliaórát tartották, megcsörrent a telefon. És egy gyerek hang hívta az édesapját. Lelkész nem tudott mit tenni, fölvett a telefont, kérték a testvért, odaadta a telefont, és mindenki hallotta, ahogy egy kétségbe esett gyerek hang kéri a telefonban az édesanyát, hogy végre jöjjön haza. Nem tudom a történet folytatását, én is csak olvastam ezt a történetet. Létezik egy olyan vallásosság, amikor valaki mindent megtesz azért, hogy rendben legyen a lelki élete az élő Istennel, de a mellette lévő gondját, baját észre sem veszi. Egy ilyen esetet gondolt el Jézus Krisztus. Valaki rablók kezébe esett, és az úton ott jött a pap, a papnak a munkatársa a lévita, mind a kettő ment végezni a dolgát, tudta, hogy ha ez a bajba került, meghal a kezek között, akkor ők nem végezhetik el az áldozatot, tehát ment mind a kettő a dolgára, és egyik sem szánta meg a bajba lévő embert. Példázat szerint arra ment egy samaritánus, a zsidó gyűlölték a samaritánusokat, aki pedig ellátta, gondját viselte a bajba lévőnek. Az alkohollal fertőtlenítették a sebet, az olajjal csökkentették a fájdalmat, a gyulladást. Tehát ellátta a bajba lévőt, elvitt egy fogadóba, sőt még fizetett is azért, hogy az illető minél előbb egészséges legyen. A másik embertől való elfordulás is elakadás a vallásos életben. Nem véletlenül mondta egy helyen Jézus Krisztus, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Akik pedig mindezt megtették, Jézus tanítása szerint majd megkérdezik tőle, hogy Uram, mikor tettük ezt meg benne? És ő azt mondja, hogy amikor egyen megtettétek a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Az a különleges, hogy Lukács evangéliuma közvetlenül egymás mellé teszi ezt a kettőt. Először olvassuk az irgalmas samaritánus történetét, és közvetlenül hozzá kapcsolva Mária és Márta történetét. A példázatban arról beszél Jézus, hogy nagy baj a világtól elidegenedett vallásosság, Mária és Márta történetében pedig arról, hogy nagy baj az állandó mártásoskodás. Mind a kettő elakadása a hívő életnek. Jézus óvott a hívő életünk bármiféle szélsőségességétől. Attól is, hogy a jó cselekvést hangsúlyozzuk túl, és attól is, hogy csak imádkozzunk. A kettő összhangját kell megvalósítanunk. Arra kell figyelni, hogy melyik irányba fejlődjön az életem. Egyik irányba se jó, ha túlfejlődik. Valahogy meg kell őrizni a dolgoknak az egyensúlyát. Ott kell legyen a hívő életemben. A törekvés arra, hogy harcoljak a saját gőgösségem ellen, ott kell lenni a törekvés a másik felkarolására, és ott kell, hogy legyen az Isten személyes jelenlétének a keresése. Ha ez így nincs egyensúlyban az életünkben, akkor előbb-utóbb valahol el fog akadni az életünk. Tehát, ha valaki egy praktikus cselekvő, tudatosan figyeljen arra, hogy jusson ideje az imádkozás. Aki pedig inkább egy befelé forduló, szemlélődő alkat, az tudatosan figyeljen arra, hogy törődjön a mellette élő emberekkel. Ha valaki túl nagynak látja a többi embernek a bűnét, akkor pedig tudatosan törekedjen arra, hogy alázatos legyen Istennel szemben. Szükséges hangsúlyozni, hogy a lelki életünk nem nyeri el néső formáját a megtérésünkkor, vagy a konfirmálásunkkor, hanem folyamatosan vagy fejlődik, vagy sorol. Azért járunk templomba, hogy fejlődjön a lelki életünk. És ne akadjon el egy alsóbb szinten. Hogyan történik ez a lelki növekedés? Először is úgy kezdődik, hogy megismerem önmagamat, és harcolok a bűneimmel szemben. Nem véletlenül kezdte ezzel Kálvin az institúciót. A hívő életnek ez az első állomása. Nagyon sokan félreértik, de azért hangsúlyozni kell, Kálvin ezt mondta az institúcióban, hogy ismerjük meg önmagunkat, a magunk nyomorúságát, azt, hogy mennyire rá vagyunk szorulva az isteni kegyelembe. És harcoljak a bűneim ellen. És így folytatta Kálvin, hogy ismerjen meg az élő Istent. És most hagyj kapcsolódjak vissza a textusukra, hogy az az örök élet, hogy megismerjük az élő Isten és Jézus Krisztus, akit ő elküldött. Azután a lelki növekedésnek a második állomása a megtérés. Nem mindenkinél azzal kezdődik a hívő élet, hogy megtér. Vannak nagyon sokan fiatalok, akik belenevelődnek a gyülekezet életébe. Gyerekkoruktól járnak hittanra, gyerekkoruktól itt vannak gyerekisten tiszteleten, és egészen természetes a számukra, hogy Jézus Krisztus szeretnék követni. Az ő számukra is szükséges a megtérés. Van, akinél ez a megtérés nem egy nagy fellángolásban, hanem sok év vagy évtized alatt Jézus Krisztusnak az apró munkájával történik meg. De akár így, akár úgy, mind a két féleképpen meg kell történni. Azután a lelki növekedéshez hozzátartozik az újjászületés. Hogy valaki tudatosan törekszik a megszentelődésre. Arra, hogy egyre jobban hasonlítson az élete Jézus életére. A beszéde Jézus beszédére. Azt tartsa jónak, amit Jézus is jónak tartott, és azt nevezze rossznak, amit a Biblia is rossznak nevez. És a lelki növekedés eszköze az imádság. Minél többet imádkozik valaki, annál inkább erősödni fog a lelki élete. Ha a nagy imádkozók könyveit olvassuk, akkor azt látjuk, hogy küszködtek azzal, hogy átérték, hogy az imádságunk monotonná vált. És éppen ezért ezek a nagy imádkozók is kialakítottak vagy kötött imádságot, vagy másoknak a korábbi imádságát ismételték. Ezzel sincs semmi. Nem baj az, hogyha valaki kötött imádságot mond ismétel, esetleg többször is. És azzal sincs semmi baj, sőt, nagyon is helyes, nagyon is meg tudja termékenyíteni az ima életünket, hogyha másnak az imádságát elmondjuk. Hogy hívjam fel a testvérek figyelmét arra, hogy a 150 zsoltár egyéb imádság. És nagyon jól tesszük, hogyha ezeket a zsoltárokat alkalmanként elimádkozzuk. Imádságként is elolvassuk. És a lelki növekedéshez hozzátartozik a naponként való bűnbánat. Ezt nagyobb hangsúlyozni szeretném. Nem elég az, hogy egyszer az életünkben megtértünk, és letettük a bűneinket az élő Isten elé. Megvallottuk azt, néven neveztük. Attól, hogy egyszer letettük a bűneinket, minden nap újra és újra vannak bűneink. Azokat is meg kell bánnunk. Ezért szükséges, hogy naponta legyen bűnbánat az életünkben. Válaszoltam arra a kérdésre, hogy hogyan történik a lelki növekedés, most hogy válaszoljak arra, hogy miért kell növekedni a lelki életben. Azért, hogy egyre személyesebb kapcsolatba kerüljünk Jézussal. A lelki életben való növekedés a Szentlélek munkája bennünk. Azért kell növekedni a lelki életben, hogy úgy tudjunk imádkozni, hogy érezzük, hogy ott állunk az élő Isten színe előtt. Bontva fel a Nagy Máté teológus gondolata ez, tehát úgy tudjon az ember imádkozni, hogy érezze, ott áll az élő Isten színe előtt. És ne csak saját maga előtt mondja el az imádságát. Ha valaki egy régi hittankönyvet elővesz, és az imádsághoz ér, akkor azt a meghatározást találja, hogy az imádság beszélgetés az élő Istennel. Megmondom őszintén, én ezt a meghatározást soha nem szoktam tanítani a gyerekeknek. De mégis a gyerekek valahogy tudják. És ha fölvetem nekik ezt a kérdést, hogy mi az imádság, akkor jelentkeznek csapatos túl, és ezt a választ mondják. Az imádság, beszélgetés az élő Istennel. Nagyon gyakran szoktam figyelmeztetni a gyerekeket, hogy vigyázzanak, rendkívül alázatosan kell fogalmazni. Itt a világ ura előtt állunk. És mindig elmondom nekik példaként, hogyha egyszer véletlenül be kellene mennem a parlamentbe, és ott találkoznom kellene Magyarország valamelyik miniszterelnökével, és én azzal jönnék haza, hogy elbeszélgettem vele, akkor nyilván megmosolyognának a testvérek, nem? És intenének is az alázatra mondanák, hogy inkább úgy kéne fogalmazni, hogy elmondtad a kérésedet, vagy meghallgattad azt, amit ő mondott. De a beszélgetés ebben az esetben túlzás. Na most ugyanerről van szó, hogy a világ bírája elé állunk. És sokkal jobb, ha alázatosan azt mondjuk, hogy elmondtuk a kérésünket imádság közben az élő Istennek. És az imádságnak a csúcs, amire a legnagyobb imádkozók el szoktak jutni, az, amikor a lélek már tényleg csak beszélget az élő Istennel. De nem mondjuk azt a gyerekeinknek, hogy ők már az imádságnak ezen a csúcsán vannak. Mondjuk azt nekik, hogy most még elmondták a kérésüket. Most még odafigyeltek arra, hogy mit üzen nekik Jézus Krisztus. És majd egyszer, ha rendszeresen imádkoznak, ha növekszenek a lelki életükben, akkor eljutnak oda, hogy beszélgessenek az élő Istennel. És akkor senki nem fogja azt mondani nekik, hogy nagyképű a megfogalmazásuk. De soha ne feledjük, hogy Pál apostol, aki egy rendkívül nagy imádkozó volt, az mindig hozzátette, hogy a kijelentés nagyságához nagy szenvedések és megpróbáltatások tartoznak. Amikor valaki növekszik a lelki életében, akkor azt tapasztalja meg, amit Pál apostol így mondott, élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galata levél második részének a 20. verse. Élet többet nem én, hanem él bennem a Krisztus. a lelki növekedésnek a csúcsa. Ha valakiben Krisztus él, akkor azt szokott jellemző venni rá, sokszor elmondtam ezt most az utóbbi egy-két évben, hogy az illető még az ellenségeire is áldást kér Istentől. Nem átkozza őket, hanem áldást kér az életükre. Jézus Krisztus pedig megígérte, hogy akik így élnek, azok Istennek a fiai. Ahhoz, hogy mindezt elérjük, ahhoz egy teljes önátadásra van szükség. A lelki élet növekedésére. És ezt megkaphatjuk ebben az új esztendőben az élő Istentől. Ezt a néhány gondolatot hagyjuk, ismételjem el, hogy hogyan. Vallást teszek a bűneimből. A megtérés az újjászületés az imádkozás által és a naponta való lelkiismeret vizsgálat közepette. Növekedhet a lelki élete, és eljutok az imádság, az önátadás csúcsára. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyán, kérünk szépen, segíts őszinte lelkiismeret vizsgálatra, és mutasd meg a számunkra, hogy hol akadt el a mi hívő életünk. És kérünk szépen ott, hogy növekedhessünk a hűben. Növekedhessünk a te irántad való engedelmességben, az egymás szolgálatában, az alázatosságban. És abban, hogy nehogy a hiúság és a gőbbé versünk. Könyörünk hozzá, Úrunk Istenünk, azokért az egészségügyben dolgozókért, akik erejüket megfeszítve küzdenek a Covid-vírussal szemben. Kérjük szépen, hogy őrizd meg őket, ad, hogy ne hatalmasodjon el rajtuk a betegség. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük szépen, te légy a betegeink áldott orvosa. Imádkozunk hozzá az országunk vezetőjéért. Kérjük azt, hogy tudják bölcsen te akaratot szerint vezetni a mi országunk. Könyörgünk hozzád, Úrunk, az ima hétét. Kérjük, hogy add a te áldásodat az ima hét alkalmaira. Add, hogy hadd éljük át, hogyha különböző formában is, a különböző színekben is, de mégis ugyanaz az evangélium hirdettetik minden felekezet lelki pásztorálától. Köszönjük, hogy keresztényként egymás testvérei lehetünk. Kérjük szépen, hogy te taníts meg bennünket az igaz egységre. Hálát adunk, Úr Jézus Krisztus, hogy az elmúlt héten is te voltál a segítők és a mentortunk. Kérjük szépen, hogy te járj előttünk az elkövetkező héten is. Imádkozunk hozzád a hitoktatásért, a hitoktatunk munkájáért, és kérjük szépen, hogy segíts meg mind a hitoktatónkat, mind a hittanúságunkat. így könyörgünk hozzád a konfirmandusságunkért. Kérjük szépen, hogy áld meg őket a te kegyelmed és a te szereteted szerint. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék a neved, jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amen, amen, a földön is, legyen a mi kenyerünket, amen, amen, és bocsássák meg bűneinket, amen, amen, és bocsássák meg bűneinket, fedkezzenek meg, és bűneinket esetleg, de szabadulj meg a rosszul, mert jöjjön az országod.
Kérlek a csatlakozás lehetőségét, tudván, hogy a jó kedvből, hogy hozott szeretni az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és körül miatt te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon téged békességet.